Közvetítést adunk az oktatói hálózat, a hálózat a tanszabadságért és a hivatlanul csoport sajtótájékoztatójáról, felvételről. Készítette Csillag Ádám.
Akkor nagyon köszönöm, hogy a sajtómunkatársa, illetve a média megjelentek, és elfogadták a meghívásunkat, és külön köszöntöm a kollégáinkat, akik nagyon szép számmal szintén eljöttek ide körünkbe. Én Pásztor Erzsébet vagyok, biológus és egyetemi oktató. Azért hívtuk ide önöket, mert szeretnénk minél több embert az oktatás, a tudás alapú társadalom ügye mellé állítani. Ebben számítunk az önök segítségére. Szeretnénk, ha az emberek értesülnének arról, hogy az oktatással foglalkozó civil hálózatok egyöntetően úgy látják, hogy drámaian romlik az oktatási szféra egészének a működése, az óvodától az egyetemi doktori képzésekig egyaránt. Természetesen feltételezzük, hogy a kormány jóra tör, de azt látjuk, hogy rosszat művel. Mi, akik évek óta aktívan figyeljük és véleményezzük a kormányzat oktatáspolitikai intézkedéseit, süket fülekre találtunk. A társadalmi párbeszéd és a szakértői viták hiánya miatt abba a kényelmetlen helyzetbe kerültünk, hogy kemény vádiratot kell megfogalmaznunk. Az elmúlt 4 évet így tudjuk csak értékelni. Úgy látjuk, hogy ezt az oktatáspolitikát nem szabad tovább folytatni, bárki is nyeri a választásokat. Mert nem csak az oktatásra, hanem az egész országra nézve tragikusak a következményei. Az oktatáspolitika radikális irányváltására a tudás, a szakértelem megbecsülése mindenképpen elkerülhetetlen, mert egyetlen kormánynak sem lehet célja, hogy csökkentse a tanult, korszerű ismeretekkel rendelkező, a kihívásokhoz és egymáshoz egyaránt alkalmazkodni képes emberek számát. Nem lehet célja a lecsúszás, és nem lehet célja a nemzeti nyomor. Fő vádpontjainkat az önök előtt lévő sajtóközleményünk tartalmazza, ez egy áttekintést ad. Kifejtésük a csatolt vádiratban található, mely mostantól honlapjainkon is elérhető, a címét a lap alján találják. A következőkben a vádirat részletes ismertetése helyett itt ülő kollégáim egy-egy problémahalmazra mutatnak rá, ami lehetőséget ad önöknek arra, hogy érzékeljék, milyen tények támasztják alá, és milyen tapasztalatok húzódnak meg egy-egy vádpont mögött. Hát akkor azt szeretném, hogyha Máté András kollégám, aki egyetemi oktató és filozófus, elmondaná, hogy szerintem mi az oktatási kormányzat legnagyobb bűne.
Hát én azt sorolnám az első helyre, hogy ma Magyarországon kevesebben tanulnak, mint azelőtt, mégpedig jóval kevesebben. Az egyetemi tanulmányaikat, főiskolai tanulmányaikat megkezdők létszáma 3 év alatt, az utolsó 3 év alatt a Szél Kálmán terv kezdetétől több mint 20%-kal csökkent, és ezt nem lehet az egyébként kedvezőtlen demográfiai folyamatoknak tulajdonítani, mert az ebből a 20%-ból legfeljebb 5-öt vagy 6-ot magyaráz. És ez annyit jelent, hogy folyamatosan nő a lemaradásunk diplomások számában, arányában azoktól az országoktól, akikhez szeretnénk közelebb kerülni. A második-harmadik helyre holtversenyben 2 tényezőt raknék. Az egyik a folyamatos propaganda, amelyik a felsőoktatás összezsugorítását alátámasztja. Ez az egyik eszköz. A tücsök szakok emlegetésétől kezdve a diplomás munkanélküliséggel kapcsolatos manipulatív közölt adatokig, ahol soha nem hasonlítják össze, hogy például a szakmunkás munkanélküliség mekkora. A rossz szerkezetre, haszontalan diplomákra vonatkozó teljesen megalapozatlan és szakmai ötlen vádakig. És ennek versenytársa a másik, az anyagi ellehetetlenítés. Milyen iparág milyen gazdálkodási forma bírja azt el, hogyha felére csökkennek a forrásai, miközben a kibocsátása az nagyjából ugyanakkora kell, hogy maradjon. Márpedig reálértékben felére csökken a felsőoktatás költségvetési támogatása 2009-hez képest. Másvetítési arányokban a GDP-hez viszonyított aránya 40%-kal csökkent, és pillanatnyilag az EU ajánlásnak, minimális ajánlásnak számító 1%-nak a fele alá került. Nominális értékben körülbelül 30%-a csökkenés. No, az elvett pénz 1/10-ét, ez 2013-ig érvényes, amit mondtam, az elvett pénz 1/10-ét a 2014-es költségvetés azt ígéri, hogy visszaadják, ha ugyan nem fogják ezt évközben az odaadott pénz egy részét elvenni, amire már rengeteg példa volt ebben a ciklusban, mellesleg a korábbiakban is. Lényegében az egésznek a keretét adja az, hogy a tudás alapú társadalom jelszavát, ami egy európai célkitűzés, lecserélték arra, hogy munka alapú társadalom, ami borzasztó jól hangzik, és senki nem is kételkedhet abban, hogy munka nélkül nincsen előrejutás. Csak éppen aki azt gondolja, hogy a 21. században van értékes, sikeres munka, megfelelő tudásalapok nélkül, a tudásalapok folyamatos szűkítésével, az vagy nem tudja, hogy mit beszél, vagy szándékosan félrevezet. Köszönöm szépen.
Jó. Akkor Marit kérem meg, aki szintén egyetemi oktató, szociológus, hogy foglalja össze, hogy az alulfinanszírozás milyen módon hat a felsőoktatás minőségére, és a szűkös források elosztása az hogyan történik.
A kormány által végrehajtott elképesztő forrás kivonás, valamint az a kaotikus oktatás irányítás, amelyet tapasztaltunk az elmúlt 4 évben, soha nem látott minőségrombolást okozott az oktatás minden szintjén. A közoktatásban elvégzett különböző felmérések, például a PISA vizsgálatok azt mutatják, hogy a tanulók teljesítményei erősen romlottak. Egyébként az egyetemen is ugyanezt a színvonal esést értékeljük, és hogy érzékeljük. Az egyetemi oktatók és kutatók munkája is veszélybe került, egyrészt az elbocsátások és a kényszernyugdíjazások miatt. Emiatt ugyanis egyes szakok, kurzusok, illetve egész doktori iskolák kerültek lehetetlen helyzetbe. Nem beszélve arról, hogy az egyetemek, akik kénytelenek elbocsájtani az oktatói pályájuk csúcsán lévő kiváló szakembereket, és nyugdíjba küldeni vagy elbocsájtani őket, nem vehetnek fel fiatal oktatókat a helyükre. Úgyhogy jelenleg azt tapasztaljuk, hogy az egyetemek ezt a létrejött létszámhiány ingyen oktató nyugdíjasokkal és ingyen oktató fiatalokkal próbálják valahogy pótolni. A közoktatásban dolgozókra nehezedő egyre újabb terhek, a túlzsúfolt tanári szobák, a romló eszközellátás, és valljuk be, azok az összegek, amik azért hiányoznak a közoktatás fejlesztéséből, mert várhatóan üres stadionokra költötték el őket. Mindezek a hiányzó források nagyon erőteljesen rontják a képzési feltételeket. Az egyetemeken ugyanezt tapasztaljuk, túlzsúfolt egyetemi előadótermek vannak, elavult géppark és eszközök, szűkös könyvtári ellátás, és mindez természetesen rombolja nem csak az oktatás színvonalát, hanem azt a nemzetközi hírnevet, ami a magyar oktatási rendszernek valaha még megvolt. Ehhez hozzá kell tennem még, hogy a közbeszerzés anomáliái és a számtalan korlátozó intézkedés megnehezíti a kutató csoportok számára az egyébként elért vagy elnyert pénzek, pályázati pénzek elköltését is. Ezért azt mondhatjuk, hogy hiába tűzi ki a kormányzat azt, hogy az egyetemek a nemzetközi ranglistákon jobb helyezéseket érjenek el, miközben minden egyes intézkedésével a hazai intézmények színvonalának és a versenyképességének a rombolását idézi elő. És ebben szeretném összekapcsolni azt, hogy a kormány minden eszközzel megakadályozta az egészséges versenyt is a hazai intézmények között, nem csak a nemzetközi intézményekkel, de a hazai intézményeken belül is. Mondjuk erre egyik jó példa a tankönyvpiac felszámolása. De a hazai egyetemek közötti verseny is korlátozva van, hiszen a kormányzat önkényesen osztogatja a forrásokat, és jobbtalan előnyöket biztosít olyan egyetemeknek és főiskoláknak, amelyek az ő hatalmi céljait hajlandók kiszolgálni. Nem készült el a finanszírozási rendelet, így az oktatók megalázó kijárásra vannak kényszerítve, és lojalitásukat kell bizonygatniuk ahhoz, hogy fenntarthassák intézményeiket. A kormányzat kiválósági státuszt adományoz olyan egyetemeknek, amelyek közel állnak a hatalomhoz, de amelyeknek az eredményei a nemzetközi standardok alapján egyáltalán nem indokolják ezeket az előnyöket vagy kiválósági státuszokat. Az Európai Unió az új 2020-ig tartó pályázati időszakban a felsőoktatásra szánt fejlesztési források közül úgy tapasztaljuk, hogy a kormány tervei szerint 90%-át ezeknek az Európai Uniós forrásoknak a saját politikai káderei és kliensei által irányított nemzeti közszolgálati egyetemre próbálják elkölteni, ennek a fejlesztésére kívánják fordítani. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez az egész kapkodó, voluntarista oktatáspolitika az ágazat minden egyes szereplőjét, de különösen a tanulni vágyó fiatalokat teljes mértékben elbizonytalanítja, és az egész magyar oktatási rendszer, de különösen a jövő nemzedékek szenvedik meg azt, hogy a kormányzat a saját ideológiai, politikai céljainak, illetve egyes gazdasági szereplők rövidtávú érdekeinek rendeli alá az egész magyar oktatás ügyet.
Akkor Szenes Györgyöt kérném, hogy mondja el, hogy miért gondoljuk azt, miért jutottak a hálózatok arra az álláspontra, hogy a jelenlegi politika az eltorlaszolja a társadalmi felemelkedés útját széles rétegek előtt.
Köszönöm szépen. Én a szakképzésről szeretnék beszélni azokról a gyerekekről, akik a 8. osztály után valamilyen fajta szakképzésiskolában tanulnak tovább, és ez a korosztálynak kétharmada, nem tévedés, kétharmada, hiszen gimnáziumban 34-36%-a jár országosan csak a gyerekeknek. A nemzeti alaptanterv, amelyet ugye más szempontból nagyon sokan bírálnak, én csak abból a szempontból szeretném górcső alá venni, hogy ez a nemzeti alaptanterv a populáció 25%-ára nem érvényes. Az a nemzeti kánon, amelyről itt beszélnek, hogy mennyire fontos az oktatás és a nevelés, a szakmunkás képzőkben, a szakiskolákban tovább tanuló gyerekek számára nem egy releváns információ, hiszen ezen gyerekek számára heti 6 órában határozták meg a közismereti tantárgyaknak az óraszámát. Ebben a heti 6 óraszámban kellene azokat a hagyományos tantárgyakat tanítani, amelyeknek a neve mindenki számára ismert: magyar történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika és idegen nyelv. Erre az összes ismeretre heti 6 óra áll rendelkezésre. Így nem túlzás azt mondani, hogy ezek az iskolák képtelenek a 21. század igényeinek megfelelő szakmunkásokat kibocsátani. Ezek a gyerekek eldobható, egyszer használható szakmunkások lesznek, akik a munkaerőpiacon, amely előttük mintegy 45-50 évre meghatározza majd a tennivalókat, képtelenek lesznek átképezni, továbbképezni magukat, azokat a technológiákat, technikákat megtanulni, amelyek a következő 40-50 évben számukra fontosak lesznek. A szakképzés feladata nem egy munkahelyre képezni, hanem széles szakmai alapozást nyújtani ezek gyerekek számára, akik továbbképíthető tudást tudnak az életet a hosszítartó tanulás folyán felszedni magukra. Nem munkahelyre kész szakembert, nem betanított munkás kell képezni. A másik iskolatípus a szakközépiskola, amelyik az ország legnépszerűbb iskolatípus a hazánkban. Ott két dologra szeretném felhívni a figyelmet, amely a kormány bűneihez tartozik. Az egyik az, hogy olyan kerettanterveket adtak ki, amelyek képtelenek a gazdaság változó igényeinek megfelelni, hiszen mindösszesen 10% az a ismeretanyag, amely a helyi sajátosságokat figyelembe tudja venni, hiszen aztán nem kell senkinek magyarázni, hogy mások a gazdasági körülmények, és ezért az oktatás igényei is mások, mondjuk Nyíregyházán, Szombathelyen, vagy Győrben, vagy is egyet Nagykanizsán. A másik dolog, és emiatt aztán az iskolák képtelenek a feladatoknak megfelelni. A másik dolog az, hogy a szakközépiskolai érettségit másodosztályúval minősítették. Ez jelenti azt, hogy azon gyerekek, akik az egységes középiskolai érettségi alapján készülnek fel, ezen követelmények alapján teszik le az érettségi vizsgát, nem tanulhattak tovább a felsőoktatás széles skáláján, hanem csak azokon a területeken engedik számukra a továbbtanulást, amely a szakiránynak megfelelő számukra. Ez semmiben sem indokolja, de a társadalom mobilitás szempontjából végtelen a hátrányos a gyerekeknek. Köszönöm szépen.
Akkor Lázár Júliát kérem, aki 28 évig volt gimnáziumi tanár és a Hivatlanul Hálózat alapítója, hogy adjon abba betekintést, hogy a gyermekek mindenek felett álló érdeke miként érvényesül, vagy miként nem érvényesül a jelenlegi rendszerben.
Nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy az oktatási kormányzat önmagán próbálja megtesztelni a tárgyanként maximum két tankönyv elvét. Viszonylag jó ízlése van, hogy Orwellt választotta belőle, dolgozik elsősorban az Állatfarmból, és néha az 1984-ből. Új törvények, módosított törvények és feledésbe merült törvények között mindössze a jogbiztonság, a kiszámítható jövőkép és az állampolgár érdeke tűnik el, holott az állam elsőrendű feladata az alapjogok biztosítása. Az alaptörvényben még rögzítve van, hogy az emberi méltóság sérthetetlen, még a tanáré is. Ugyancsak rögzítve van benne, hogy a szülő joga, hogy megválassza a gyermekének adandó nevelést. Szintén rögzítik benne, hogy senki nem kötelezhető arra, hogy világnézeti vagy vallási meggyőződését kinyilvánítsa. A 2011-es köznevelési törvény kimondja, hogy a pedagógus joga megválasztani a módszereit, a pedagógiai programra alapozva szintén joga az ismeretanyag kiválasztása. Az 1991-es 64. törvény pedig kiemeli és irányadónak tekinti a gyermek mindenek felett álló jogát. Ehhez képest nagyon halkan kérdezem, hol van a gyermek mindenek felett álló joga akkor, amikor egy 8. kerületi iskolából elküldik a fejlesztő pedagógust és a szabadidő felelőst, helyette a klik odairányít egy bűnmegelőzési tanácsadónak nevezett rendőrt, akinek jogköre meghatározatlan, ellenben arányos testi kényszert alkalmazhat akár egy lógós diákkal szemben. Hol van a gyermek mindenek felett álló érdeke akkor, amikor szétverik az iskolapszichológusok, fejlesztőpedagógusok, logopédusok, utazópedagógusok rendszerét, és ezért nagyon sok rászoruló gyerek ellátatlan marad? Hol van a gyermek mindenek felett álló érdeke akkor, amikor a gyakorló iskolák és alternatív iskolák helyzete kiszámíthatatlan, pedig a jövőt jelentik, a reformokat, a reformok lehetőségét? Hol van a gyermekek érdeke akkor, amikor délután 4-ig egy iskolában asszalódnak, akkor is, hogyha ott már nincs érdemi foglalkozás a számukra, közben egy zeneórára vagy sportolni csak bürokratikus útvesztő segítségével juthatnak el? Hol van a gyermek érdeke akkor, amikor a szülője nem döntheti el, mikor megy óvodába, illetve milyen iskolát választ neki, hiszen az iskolák jó részét átvette az egyház, és vidéken, a környéken sincs más iskola. Hol van a gyermek mindenek felett álló érdeke akkor, amikor megfosztják tudós tanáraitól, részben kényszernyugdíjazással, részben egy megalázó minősítési eljárásra kényszerítve őket, ugyanakkor tudományos fokozataikat és képzettségüket nem elismerve, ezzel akár azt érik el, hogy pályaelhagyók legyenek. Hol van a gyerekek mindenek felett álló érdeke akkor, amikor maradék gondolkodó tanáraiktól megfosztják őket, hiszen a Nemzeti Pedagógus Kar, az etikai kódex, a 32 órás bentartózkodás, A 90%-ban beszabályozott tananyag semmi mást nem érhet el, csak a renitens gondolkodók engedelmességre kényszerítését, és azt, hogy kijöjje belőlük a kreativitást. És végezetül, hol van a lényeg? Hol van a tanulás és a tanítás szabadsága? Hol van az, hogy a tudás öröm?
Szabó Annát kérem, hogy folytassa azzal, hogy milyen a óvodákban a helyzet a speciális nevelési igényű gyerekekkel. Anna gyógypedagógus.
Az óvoda az csak a kiindulása lehetne annak, hogy megelőzzük azt, hogy egy gyerek esennyévé váljon. Ha időben történne beavatkozás, akkor iskoláskorban már sokkal-sokkal kevesebb gyerekre lehetne, kellene kimondani azt, hogy sajátos nevelési igényű. De az óvodában nem bekényszeríteni kellene a gyerekeket kötelező óvodáztatással, hanem bevonzani, és ahol igazán nagy a probléma, ott akár családos túl, ezért a biztos kezdett házak rendszerét kellene inkább erősíteni állami finanszírozás és nem pályáztatás után, és nem kötelezővé tenni pusztán az óvodáztatást. Ugyanis a jelenlegi intézményi háttér, és én nagyon sokat járok az országban, mindenféle épült, és éppen most fogják átadni ugyanúgy, mint a 4-es metrót, de óvodát nem igen, nagyon sok minden mást. Hogyha a mostani intézményi háttért, ennek a tárgyi feltételeit veszem, akkor a zsúfoltság az, ami garantált lesz, de nem történt meg a felszerelések javítása, az óvodák bővítése, illetve az ott dolgozók fejlesztő szemléletű továbbképzése, és ezek lennének az alapjai annak, hogy kiszűrjék a gyerekeket, illetve ott a legelején meginduljon a fejlesztésük. Hogyha véletlenül egy gyereket kiszűr valaki, mert azt gondolom, hogy az véletlen, hogy én éppen nyírtúrán szálltam meg egy olyan családnál, ahol az 5,5 éves gyereknek 3 szava volt, és azt mondta az óvónéni, hogy igen, lassan most már látnia kellene ezt a gyereket mondjuk a nevelési tanácsadóban valakinek, és mondtam, hogy nem, bár nem ez a szakterületem, hanem az országos beszédvizsgálóban kellene ezt a gyereket végre valakinek látnia, és akkor ott el is mentek, 2,5 hónap után volt egy vizsgálati időpont, és az édesapa egy értelmiségi házaspár esetében az édesapa 2,5 hónap alatt nem tudta elérni, hogy az a papíron szereplő fejlesztési javaslat, hogy a gyereknek kell kapnia egy speciális mozgásfejlesztést, ami az egész idegrendszert érleli, 3 egyéni logopédiai órát és 1 fejlesztő pedagógiai foglalkozást, ez ott helyben megkapható legyen. A hivatlanul csoportban olvasható időnként, mikor édesapa kifakadt, hogy a gyereknek elege van a rángatásból, hogy nincs logopédus, hogy nincs ez, nincs az, nincs semmi, és akkor ez egy érdekérvényesítő családban tört. Történt így, 2 értelmiségi szülő mellett. Hogyha valaki megszerzi a gyógypedagógus diplomát, bekerül ebbe az állami rendszerbe, amiben most kellene segítséget nyújtani, majd rájön, hogy ennek van piaca, akkor bizony, ha piacon is eladható képzettsége van, és az jellemzően a logopédusokra és a mozgásfejlesztőkre igaz, bolond lenne ebben a rendszerben maradni, hiszen a segítség jó érzését nem veszi el az se, hogyha szabadon csinálja a munkáját, és normálisan megfizetik érte. Hogyha a szakvélemény iskolás gyerekre vonatkozik, akkor az intézmény vezető feladata volt korábban a meglevő állami normatíva többletből megszervezni az ellátást. Nincs már állami normatíva többlet, az államosítással az többlet is eltűnt. Korábban se volt garantált, hogy a pénz az a gyerek egyéni céljaira fordítódjon, mert ezt nem ellenőrizték, de tisztességes intézményvezető segédeszközt vett belőle, fejlesztő eszközt vett belőle és fejlesztő személyzetet kifizetett belőle, anélkül, hogy ez bárki ellenőrizte volna. Jelenleg nem dönthet róla, alkudozhat a klikkel. Szeptemberi diagnózis alapján márciusban 1 hónapra fizet a klik fejlesztést egy látássérült gyereknek, akinek a látása 1/10, ami azt jelenti, hogy amit én 5 méterről látok élesen, azt ő 50 centiről látja élesen. És ennek a gyereknek 1 hónapnyi fejlesztést hajlandóak fizetni. Vannak olyan szakterületek, amelyeken országosan akkora a hiány, hogy semmiképpen nem lehet a gyerekeknek megadni a fejlesztést, és ez addig is így volt, amíg nem akartak 2 párhuzamosan működtetett rendszert, egyet a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, és egyet az olyan gyerekeknek, akiknek nem mondták ki azt, hogy sajátos nevelési igény fakad mondjuk a beszédhibából. nem tudom, hogy van-e önöknek óvodáskorú gyermeke, unoká és a többi, hogy hány kis pösze gyerek van mondjuk egy 25 fős óvodai csoportban, de az a leggyakoribb gyermekkori probléma, és ott is akadozik az ellátás, ahol pedig, mint az én szakterületemből, szakterületemben ezerből egy gyerek érintett, ott meg szinte lehetetlen, hogy a gyerek hozzájusson vidéken az ellátáshoz. Úgyhogy én nagyon sajnálom azokat a többségi pedagógus kollégákat, akiknek az értékelésében megjelent az a szempont, hogy az SNI-vel kapcsolatosan hogyan tudnak működni, mert nem kapnak felkészítést. Korábban volt a nyílt napok rendszere, korábban volt a tanfolyamok rendszere ingyenesen, nem tudnak eljönni, még ingyen sem, mert az úti költséget nem állja a klik, és hogyha aznap lett volna 5 órája, akkor azt helyettesítse vissza, mikor. És annak ellenére, hogy mindenki azt gondolja most, hogy öngondoskodás jegyében minden a családok és a gyerekek nyakába visszahárítható, ez nem így van, mert gazdasági érdek lenne, hogy minél hamarabb, minél jobb fejlesztést kapjon a gyerek, mert akkor tud majd vagy hasznos, vagy nem annyira hasznos, de egyáltalán tagja lenni a társadalomnak, hogyha megkapta korán a fejlesztést és integrált körülmények között valódi integrációban tud nevelni.
A gyerekek után lássuk, hogy mi van a pedagógusokkal. Farkas Gábor pszichopedagógus, aki két vádponthoz kapcsolódva azt fogja elmondani, hogy melyek azok a pedagógusok által gyakran emlegetett okok, amik a pedagógusok kiégéséhez vezetnek szükségszerűen, mik ezeknek a kiégésnek a tünetei, és hogyan vezet az oktatás romlásához.
Az előző ekben hallottakhoz kapcsolódva. Vádoljuk a kormányt az oktatás területén végrehajtott minőségrombolásért, versenyképességünk lerontásáért, mert a közoktatás radikális átszervezésével leromlott az oktatás színvonala és a tanulók teljesítménye. Illetve vádoljuk a kormányt a társadalmi párbeszéd mellőzéséért, mert sem a szakmának, sem a társadalmi partnereknek, sem az állampolgároknak nem adott kellő időt és teret a változások véleményezésére és megvitatására, sem azokra való alkalmazkodásra, felkészülésre. Fölsorolnék néhány a pedagógusok által emlegetett problémát. Ezt naponta hallom tőlük. Visszajelzés hiánya, megerősítés hiánya, alacsony jövedelem, extra igénybevétel mellett nagy felelősség, gyakori krízishelyzet, elégedetlen vagy elégtelen adminisztratív támogatás, ellenben megnövekedett adminisztratív terhek, korlátozott előrejutási lehetőségek. Ezek, amiket én felsoroltam, egyben a kiégés szindróma legfontosabb okozói. Nézzük, hogy mi is történik velük. Úgy érezzük, hogy a dolgok kicsúsznak a kezünkből. A teljesítmény hajszolása fáradtsághoz és gyakori hibázáshoz vezet. Megjelennek az idegrendszeri és lelki kimerültség jelei. A kiégés ezen szakaszába csökken a teljesítőképesség, az elkötelezettség, a nyitottság. Tanítványainkkal való kapcsolat a bevált rutinokon nyugszik, és csak feltétlen szükséges dolgokra korlátozódik. A munkatársakkal való kooperatív kapcsolat leépül, a szakmai beszélgetések egyre terhesebbé válnak az egyének számára. Humorérzékünk visszafejlődik, hirtelen hangulati ingadozások tapasztalhatók, csökken az érzelmi terhelhetőségünk, ellenben a nyugtalanságunk, gyengeségérzésünk nő. Gyakran előtérbe kerül a pesszimizmus és a fatalizmus érzése, időnként apátiába süllyedünk. Ez már az önértékelési zavarok kezdete. Sokan a szakmai és közéleti tevékenységtől is visszahúzódnak, értelmetlennek, üresnek tartják a hivatásukat. Eddig stabilnak hit értékrendünk felborul, saját tudásunkba vetett hitünk meggyöngül. Koncentrációs és emlékező képességünk romolhat, pontatlannakká válunk munkakezdés vagy határidő tekintetében is. Kiégés ezen fázisában kevesebb új ötletünk van, kezdeményező képességünk csökken. Fáradtság, közöny, fásultság elmélyül, sokkalag a teljesen elveszítette a régi motivációit. Elhatalmasodhat az eredménytelenség és a reménytelenség érzése. lelki állapotunk egyre kétségbe esettebb, egzisztenciális problémákkal, reménytelenség és értelmetlenség érzésével küzdhetünk. Megjelennek a testi tünetek, gyakrabban mennek betegállományba a pedagógusok, az egészségesek pedig igyekeznek helyettesíteni őket, immáron, ugye, ingyen. Egyre több a pálya elhagyó. Egy új álláshely betöltése komoly kihívás az iskolák vezetőségének. Kell-e bizonygatnom, hogy mindez visszahat a klienseinkre, tanítványainkra és azok szüleire is. Dolgozom mediátorként is, családokkal, iskolákban is, és soha ennyi dolgom nem volt még. Ennyi konfliktussal nem kellett még megküzdenem, mint az elmúlt években.
Köszönöm. Rendzsényi László, aki egyetemi oktató és pedagógus, kérem, hogy zárja a sort azzal, hogy áttekinti a jelenlegi oktatáspolitika átideologizáltságát és a társadalmi párbeszéd hiányát.
Hogy kell ezt mondani? Hazudtak éjjel és hazudtak reggel. Erről van szó. Ez az oktatási kormányzat, most a többi nem az én dolgom, hogy az egészre kiterjesztem, hazugságban foggan. 2008, szociális népszavazás. Két akkora hazugság, amelyik tulajdonképpen megágyazotta a 2010-es kormányváltásnak. Az egyik a felsőoktatási tandíj ellenében való propaganda, a szociális népszavazás egyik tétele. El van törölve a tandíj a felsőoktatásban? Dehogy van eltörölve. A felsőoktatásban résztvevők nagyobbik része nagyobb terheket fizet, mint ha tandíjat fizetne, erről sosem esett szó, de hagymázas, sok hagymázas gondolatról fogok én itt röviden beszélni. Az öngondoskodás gyönyörű eszméje is megjelent a miniszterelnök úrnak egy két szotyola közötti mondatában, hogy hát a felsőoktatásban az öngondoskodást kell biztosítani. Tandi, ugyankért. A másik hazugság a fogantatáskor, majd a megszületés utáni hazugságokat is számba veszem. Tanárverés esete 2008 áprilisában, közvetlenül a szociális népszavazás előtt egy hazugsággal fel lehetett korbácsolni az indulatokat, gyerekekét, szülőkét, pedagógusokét, el lehetett hitetni, tisztelt média, ebben önök is felelősek, el lehetett hitetni a magyar társadalommal, hogy a magyar iskolákban növekszik az agresszió. Tanárverésről zengett az ország, miközben az az egy szerencsétlen eset, amelyik kiváltotta ezt a nagy közvéleményi felforgadást, egy alkoholista, rasszista, szakképzetlen, 70 éves, tehát rosszul pályára alkalmazott kollégánkkal esett meg, nem a verés, fenyegetés. Ebből lett a tanárverés legendája, és ebből lett az ideológia ahhoz, hogy az iskolában is rendnek kell lenni. Ezt Kádár János mondta egyébként 1972-ben. Azt kérdezem, hogy mi a nagyobb erkölcsi vétség a butaságokra? A nemes bosszú, eddig ti csináltátok ezt a köznevelési tanács ülésén közvetlenül a kormányváltás után, maga az államtitkár vágta Hunyadi Györgyné professzorasszony szemébe, eddig ti csináltátok, most már mi csináljuk? Egyébként a pedagógus életpályáról volt szó, Hunyadi kolléganőm azt igényelte, hogy a pedagógus életpálya legmagasabb fokát, a kutatópedagógusét, az óvodapedagógus is elérhesse, ha kiérdemli. Egy túróst mondta rá az államtitkár, ez kifejezetten a gimnáziumi tanároknak, a tudós tanároknak való címzés. Tehát ezt kérdezem, hogy melyik a nagyobb erkölcsi vétség. Bosszúból mindent máshogy csinálni, mint az elődöm, vagy pedig megtalálni azt a tudományosan abszolút nem igazolható víziót. Sokan próbálkoztunk definiálni, hogy vajon a korakádárkor, a Horthy korszak, vagy a 19. század iskolaképe, emberképe és társadalomképe jelenik meg az egykönyves oktatás igazgatásban. Nem tudom, de tudományosan egyik se igazolható. Az oktatás politika hazugságokra épül. Hogy megcsinálhassa magát, hogy megcsinálhassa a köznevelési törvényt, a tele kellett hazudni a nyilvánosságot, például azzal, hogy a magyar iskola rendszer tönkre ment, a 2009-es PISA vizsgálatok nem nagy, de óvatos fejlődést jeleztek, ezt el kellett tagadni, el kellett hazudni. Hazudni kellett, hogy szakmunkásból van legkevesebb, azért van bajban a gazdaság, mert mindenki a felsőoktatásba megy, tücsökszakokra, meg egyebekre, holott igazolhatóan nem a Simon államtitkár kertjében cigánymegyet szedő rabok munkaerejére van szükség a magyar gazdaság fellendítéséhez, hanem a, már elhangzott a kiművelt ember főkére. Hazudta, hogy nevelés nem folyt a magyar oktatásban a rendszerváltás, a liberális hatalom átvétel óta, és tűzzel vassal helyre kell állítani a nevelést erkölcstan oktatással. Érzik ugye a mára logikai gyengeséget. Hazudta, hogy a világi iskola kevésbé alkalmas pedagógiai feladatok teljesítésére, mint az egyházi, ez is az államtitkár asszony több megjegyzésében olvasható. Szeretném jelezni, hogy szaktudományban elfogadott kollégámat, aki ezeket a hazugságokat legalább egy tudományos cikkben igazolta, próbálta volna igazolni, nem talált. A bármelyik szaktudományos műhelyt nézzük, Csapó Benőtől, Radó Péterig, hogy mondjak Kamarás Istvántól, Szekszárdi Ferencnéig, az ellenkezőjét igazolták abban a abszolút beszűkített sajtóvilágban, ahol szaktudományos közlemények megjelenhettek. Abban a civil párbeszédtől jóformán megfosztott világban, amelyben a civil szervezetek működése abszolút lehetetlenné vált, ugye a most nem nemzeti civil alap van, hanem nemzeti együttműködés alap, volt valahol a békemenet körül, a Tokai Asszonyok Baráti Társaságának, Tokai Asszonyok Baráti Társasága, nem folytatom tovább, lehet asszociálni. Háromszor annyit kapott, milliókban mérhető összeget, mint például a Magyar Pedagógiai Társaság nem kapott, mert azt az eredményt kapta, hogy várólistára került. A várólista azt jelenti, hogy már soha napján. A szakmai civil szervezetek állami támogatás nélkül működnek, tagdíjaikból és az 1%-os adókból tartják fel magukat. Persze a véleményükre kíváncsi. Országos Köznevelési Tanács. Úgy időnként megszüntették, időnként elővették ebben a ciklusban. Most legutóbb újra választottak egy Országos Köznevelési Tanácsot jóval kisebb feladatkörben, meg jóval kisebb létszámmal is. Hogy nem, a regisztrált civil szervezetek többje meg se kapta a felhívó levelet. Én, mint a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke, kölcsön kaptam a történelem tanárok egyletétől egy szavazólapot, hogy szavazhassunk, jelölhessünk. Nem tudom, hogy a közjegyző beszámította a szavazatunkat, vagy sem. Amikor pedig az oktatási kormányzat mégis úgy gondolta, hogy hát a tárgyalás sejmes hangját kell megfogalmazni, akkor mindig kiválasztotta. Elkezdte fikázni azokat a civil szervezeteket, amelyek jelen voltak a nyilvánosságban, hogy ugyan kiválasztotta már őket, ugyan a hivatlanul 5000 tagja nincs is bejegyezve a bíróságnál. Miért tárgyaljunk vele? Miért tárgyaljunk a hallgatói hálózattal ugyan már, és akkor elment emlékezetes a miniszterelnök úr valamilyen elegáns presszóba tárgyalni néhány kiválasztott személlyel, és ezt megjelenítette a nyilvánosságban, mint a társadalmi párbeszédet. Nincsen társadalmi párbeszéd, mert a kormányzat pontosan tudja, hogy hagymázas elképzeléseire nem talál szakember, vagy akit talált, azt a szakma nem tartja számon, mint szakember, aki ezeket igazolta volna. Néhányat ugye itt elmondtunk, talán egy picit kevesebb hangsúly esett, bár Szenes kollégám erről beszélt, a társadalom kettészakításának társadalom politikai motivumát. Mert megint kérdezem, hogy vajon mi áll e mögött? Az emberi butaság? Tegyük fel. Akkor méltatlan ez az oktatási kormányzat arra, hogy felelősséget vállaljon. Vagy a forráskivonások mögött az állam népgazdasági egyensúly helyreállítása, az államadóság visszafizetése, hát akkor önkényes pazarló kifizetések miből vannak? Azokból a forráselvonásokból, amelyekről hát kollégáim itt beszéltek, vagy akkor mi van azzal az államadósággal, amit Paks 2 jelent? Most akkor vagy a forrás elvonásokkal az államadóság hiányait töltjük be, vagy pedig valami más célunk van. Ez se szép a kormányzattól, de még nagyobb gazemberség az, amikor világos, ha összerakjuk azokat az üzeneteket, amelyek intézkedésekben, pénzügyi intézkedésekben, jogi intézkedésekben, személyi intézkedésekben bekövetkeznek, vagy elhangzik ideológiailag az új középosztály megteremtése, milyen áron? Az egyikére kicsit kevésbé fáj a szívem, bár azért fáj az elitek emigrációba kényszerítésével. Nem az edelényi cigány gyerek megy majd Oxfordba tanulni, mert oda olcsóbb, mint a Eötvös Loránd Tudományegyetem, de még inkább a középosztály alatti társadalmi csoportok erőszakos leszakításával. A szegregációt nem tudta megoldani a szociálliberális kormányzat sem, de nem tetézte. A HIT program a szegregáció ördögi műve, a 16 éves tankötelezettség a szegregáció ördögi műve, a 6 órás közismereti tantárgy az ördög műve, az érettségizők számának mesterséges visszaszorítása ördögi mű, mind-mind arról szól, hogy a közmunkássá silányított egyharmad, fél, talán egyre nagyobb magyar társadalom megregulázható fegyelmező táborokba Orwell után vonultatható legyen, hogy ez a pedagógus társadalom asszisztál-e, vagy csöndes köreiben ellenáll, hát ezt majd a jövő mutatja meg.
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat és a fegyelmet is. És ezt az oktatói hálózat, a hivatlanul és a hálózat a tanszabadság képviselői ültek az asztalnál. Mindenkinek a neve és elérhetősége megtalálható a sajtóközleményben, és akkor kérem, hogy tegyék fel a kérdéseiket.
Szeretnék egyet kérdezni, hogy én úgy láttam, hogy az utóbbi időben, amit sajtóban, médiában az oktatásról hallunk, illetve a pedagógusokról, nagyon kevés a tartalmi, pláne a kifejtő jellegű tartalmi megközelítés, és ez nagyon jó, hogy itt most egyben lehetett ezt hallani, és nagyon megdöbbentő volt tényleg. És akkor kapja a fejét a média, amikor arról van szó, hogy most fognak-e a pedagógusok sztrájkolni, vagy nem fognak. Tehát igazából ez az, ami ott eléri azt az inger küszöböt. Tehát mit lehet tenni a szakma oldaláról ez a kérdésem, hogy ne ez legyen a kérdés a szakmán belül. Tehát, hogy mennyire jutnak, tehát mennyire tudatosak a pedagógusok, tehát akik nem az élcsapatba tartoznak, és tisztában vannak mindezzel, mint önök, hanem akik a nagyon nagy többség, mert nagyon sok, ez ugye azt hiszem az legszélesebb értelmiségi réteg. Tehát nekik ez mennyire tudott, vagy evidens, vagy mennyire vannak ezzel tisztában, és lehet-e valamit tenni, hogy ők is tudjanak róla. Mert valahol nem ott zajlanak a viták, ahol, vagy nem olyan érdemben zajlanak, ahol kellene. Persze a sajtó is hibás ebben, de én úgy látom, hogy nagyon sokan nem tudjuk, hogy miről van szó.
Julit kérem.
Erzsé rám nézeget. A hivatlanul részben ezért jött létre. Ugyanakkor miközben zajlanak a csoporton belül viták, komoly viták, néha csörték. Hogyan várhatjuk el ettől az agyon terhelt pedagógus társadalomtól? Itt sokan elmondták, hogy hányféleképpen agyon terhelt, hogy elolvassa a törvényszövegeket, ahogy én például megtettem, hogy tájékozódjon, hogy közben egy olyan igazgatóval szemben, aki azt mondja, hogy már pedig itt az történik, amit én akarom, ez konkrét idézet egy vidéki pedagógus szájából. Hogyan vegye fel a harcot? Hogyan álljon ki? Mikor? Hogyan beszélje rá a kollégáit, miközben ott a veszélye annak, hogy esetleg elküldik őket? Mi próbálunk tájékoztatni, ennyit tudunk tenni. A sajtó helyett pedig nem dolgozhatunk, tehát hogy a sajtó mire kapja fel a fejét, és mit tekint szenzációnak. Ez a sajtó szíve, joga, erénye vagy bűne, én ehhez nem értek, de hogy néha oda kellene figyelni például olyan szakcikkekre, mint Szügyi Jerné az Ésben, pont az iskolarendőrökről, vagy oda kellene figyelni az itt ülő Szabó Anna blogjaira, aki erről a borzasztó nehéz szeletről, a gyógypedagógusokéról ír, nagyon részletesen és nagyon szakmaian. Azt komolyan gondolom és javaslom a sajtónak.
Következőket látom ebben a kérdésben, járva-kerve az országban, meg hát ismerve elég rendesen a hazai szakképzés ügyét elsősorban. Az iskolák nem tudnak működni normális funkcióknak megfelelően, mert a Klebersberg intézet nem finanszíroz gyakorlatilag semmit. Ez a legnehezebb helyzetben a szakképzőiskolák vannak, hiszen a gyakorlati oktatás meglehetősen pénz, eszköz és tanárigényes. Ezekről semmit nem kaptak az iskolák, tehát minimálisan azokat a tartalékaikat élik fel, amelyeket az elmúlt években valamilyen szinten fel tudtak halmozni. És ne dobjunk követ a tanárokra sem, hiszen azt látni kell, hogy egyetlen munkáltatója van ma az összes magyar pedagógusnak, ez pedig a Klebersberg intézetnek a főigazgatója. Ha valaki megszólal és nem tetszik, Nyíregyházán a Szombathelyes, hiába elbocsátják, Szombathelyesen veszik fel, mert egyetlen munkáltatójuk van. Tehát nem várható el egy egzisztenciális fenyegetettségben a pedagógusoktól, hogy bátran kiálljanak az ügyek mellett. Kisebb csoportokban véleményt nyilvánítanak, és a többség azt érzi, azt látja, hogy mind a tantervi reform, mind a kerettantervek, mind pedig az egész Klebersberg intézetes nagy konglomerát működésképtelenné teszi a középfokú oktatást és az általános iskolákat is.
Én csak egy mondatot szeretnék ehhez hozzátenni, hogy éppen azért, mivel intézményesen nagyon kevéssé van alkalom arra, hogy ezek a viták lezajoljanak, hogy a szakmai és egyéb szervezeti kérdésekről szó lehessen, nem véletlenül alakultak ezek a civil szervezetek, és dolgozunk is együtt különböző szintű oktatással foglalkozó civil szervezetekkel. Hoztunk létre honlapokat, Facebook oldalakat, amelyeken igenis egymás elemzéseit, szakértők elemzéseit tesszük közzé, mert ha máshogy nem megy, akkor legalább ezen a módon próbáljuk segíteni azt a nem létező társadalmi vitát, aminek kellene lennie ahhoz, hogy ez az egész oktatás ugye egy kicsit jobban legyen szervezve.
Nyakbehúzás van, tehát hogy van egy ilyen szorongós félelemmel teli érzés. Folyosón két ember, meg három a kávé mellett pusmogva így beszélgetnek erről, meg így ventilálnak, tehát kiszellőztetik magukból ezeket a rossz érzéseket. De hogy egy értekezlet erről nem lehet beszélni hivatalosan, mert ugye az iskolában politizálni nem lehet, már pedig az oktatáspolitika nagyon-nagyon határ területe a politikának, mint ezt ugye tanult kollégám itten több ízben is kifejtette. Tehát igazából, amikor mondjuk én egy valamit kirakok a fali újságra, akkor én azt kicsit félelemmel teszem, hogy ki fogja ezért a fülemet megcsípni. Jó hír viszont, hogy most már mostanában nem nekem kell már kitenni, hanem egyszer csak kikerül a Fali Újságra, és ezt az igazgató viszont nem szedi le. Tehát azt érzem, hogy egyre többeknek van tele a hócipője, és egyre többen morognak, és talán egyre többen jönnek el, nem tudom, tüntetésre. Itt nem lehetnek, hiszen nem engedik el őket, mert hogy tanítani kell. De nagyon nehéz erről beszélni, mert az értekezetek nagyobb része az elmegy avval, hogy mi csinálunk, portfóliót kell írni, meg a milyen pedagógus kart szervezeti, nem tudom, mi szabályait beszélgetjük, meg az intézményi tanácsot szervezgetjük, de gyerekről, meg a saját ügyeinkről, tehát a mi állapotainkról, a mi együttműködésünkről, tehát a szakma legesleg mélyéről, erről legkevésbé van szó. És ettől vagyok nagyon mérges, én például is azért vagyok itt.
Én annyit hadd tegyek hozzá, most nem a félelem oldaláról, hanem hogy milyen huncutul van ez megcsinálva. Az oktatási kormányzat kitalálta a Hoffmann Rózsát, jó volt benne szándék is, aki a pedagógus társadalom jelentős részében sokáig úgy élt, mint egy a mi közülünk való. Hiszen emlékezett rá a pedagógus társadalom az iskolák világában, hogy Hoffmann Rózsa a Független Pedagógus Fórum színeiben kezdte a pályáját a rendszerváltás körül, Glac miniszter mellett sertepertét, és Glac miniszter emléke az fényesre van csiszolva, méltatlanul teszem hozzá csiszolva, de hát ugye könnyű dolga volt, mert ő csak olyan rendszerváltó intézkedést hozott, amelyiknek a következményét már nem ő szívta, például a 8 osztályos gimnázium reakciós létrehozásának engedélyezését, de mindegy, ez benne volt, pláne derék keresztény asszony, ebből az összetételből meg lehetett alkotni egy pedagógus barát tanügyi kormányzat, hozzátéve a tanárveréssel kapcsolatos hisztériát is, kormányzat képét. Ehhez kellőképpen le lehetett fékezni Pokorni Zoltán habzását, aki ugye, bár az Parlamenti Oktatási Bizottság elnöke igazán, tehát kockázatot neki azért kevesebbet kellett volna vállalnia, mint egy fizikatanárnak, ezt a dolgot komolyan sose vállalta be, olyan néha kedvesen megcsóválta a fejét. Ebben a helyzetben ne csodálkozzunk, és jött a pedagógus bérrendezés ígérete hatalmas összegekkel. Volt egy kis kopás ezen a nimbuszon az első fizetési szalag készhezvételekor, bár nem akkora, mint amennyire számítottunk, és a valamelyik tanévnyitón éppen a jelenlévő Mendrei Laci figyelmeztette a kollégákat, hogy majd nézzék meg az első megemelt fizetést. Éppen a jól képzett részénél volt ez kevesebb, mint amire számítottak. És növekedőben az elégedetlenség, avval a megint csak furmányos megoldással, hogy persze volt pedagógus béremelés, a pedagógus egyben. Mert hiszen mindenki pedagógus egy, a pedagógus kettőre ugye már nincsen költségvetés, tehát minden eszközzel fékezni kell a pedagógus kettőbe való átlépés mennyiségét, hogyan ezzel a bizonyos portfólióval, aminek azért ellenállási mozgalom, nem akarom túlbecsülni, Szántó Judit kezdeményezte ellenállási mozgalmat, de azért mégiscsak egy határozott növekedés mutatott a pedagógus társadalom ellenállásában. Várjuk ki a végét.
Okay. Akkor összefoglalhatom úgy azt, amit mondtatok, hogy az oktatási hálózatok azok artikulálják a megjelenő véleményeket. A tömeges pedagógus fellépésre nem lehet számítani még egy darabig, lehet, hogy egy idő után annyira romlik a helyzet, hogy igen, de ebben a pillanatban nem. A pedagógus végül is egy nagyon alkalmazkodó valaki, akinek a szülők, a gyerekek, a főnökség felé egyaránt alkalmazkodnia kell, és ez nyilván meglátszik abban, ahogy ezekhez a problémákhoz.
Bocsánat, kérek, még egy dolog, és megígérte az oktatási kormányzat a pedagógusoknak, hogy megszabadulhatnak a rossz gyerekektől. És ez megint csak adott egy bizalmat, mert akivel baj van, voltak is erre példák, ki lehet rúgni, nem csak a 16 éves kor után, hanem a 16 éves kor előtt is, ugye az újpesti polgármester azonnal az összes kerületi iskolából kitiltott egy gyereket, az újpesti pedagógusok megkönnyebbültek. Ez a rossz gyerek már nem az én szakmai feladatom. És ez megint egy darabig fenntartotta az oktatási kormányzat hitelét. Ki lehet tiltani a szülőket az iskolából, és itt tovább, és itt tovább.
Szeretett volna kérdezni, csak annyit beszélt.
Igen, tőlem, hogy Bőrösen Márc vagyok, Népszava Online-tól. Egyébként magam is tanítok óraadóként a Budapesti Kommunikációs Főiskolán. Itt hát tulajdonképpen, amit szerettem volna kérdezni, arra nagyjából válaszoltak. Itt a pedagógus szolidaritás a kérdése érdekel elsősorban. Igazából azt látjuk most már hosszú évek óta, és hát nem csak az elmúlt 4 évben, hogy egy abszolút megosztott országban élünk, és ez a megosztottság, ez gyakorlatilag minden szakmai társadalomra érvényes. Az újságíró társadalomra ugyanúgy, mint a pedagógus társadalomra. Nyilván, hogy ebben a megosztásban rengeteg tudatosság is van a hatalmon lévők részéről, hát látjuk ennek az eszközét, amiket önök elmondtak, abban is benne van. És tulajdonképpen engem azt foglalkoztat, hogy vajon vissza lehet-e belátható időn belül állítani azokat a szakmai szolidaritásokat, tehát akár a pedagógusok, akár az újságírók, vagy akár még szakmák részéről, amelyek nélkül egyik területen sem lehetne tovább élni. Ugye, én emlékszem még arra a 70-es években, amikor középiskolás voltam, hogy ugye, már akkor sokat beszéltek, hát pedig ugye a Kádár rendszer kerül közepén voltunk, hogy kell egy átfogó oktatási reform. Igazából azóta sem történt semmi, most volt egy úgymond átfogó oktatási reform, látjuk, hogy milyen ez.
Végtelenül nehéz kérdés, mert ugye a magyar társadalmat megváltoztatni, ez egy elég utopisztikus törekvés. Minden esetre egy biztos, ha az iskolák visszakapják a szakmai önállóságokat, hogyha a szakmai szervezetek visszanyerik azokat a lehetőségeket és jogosítványokat, amelyek az elmúlt időszakban voltak, akkor van remény egy társadalom egy párbeszéd kialakítására. Az biztos, hogy egy átfogó oktatási reformot nem lehet úgy megalkotni, mint ahogy az alkotmányt, vagy az alaptörvényt, mert ehhez hosszú érlelődési folyamatra lenne szükség, hosszú, nehéz párbeszédre, vitára, és akkor sem biztos, hogy konszenzusállapot lehetne kialakítani ebben a kérdésben. De az alapkérdés az, hogy ezt a köznevelési törvényt a kukába kell dobni, és helyette egy olyan közoktatási, vagy mindenki minek nevezett törvényt kell megalkotni, ahol a szakmai önállóság, az iskolai önállóság, mind gazdaság, mind szakmai önállóságot visszakapják. Ebben beletartozik természetesen a klébezbelünk a megszüntetése, az iskola fenntartó hálózatnak egy átgondolása, újragondolása, és hát természetesen a tanképző piacnak a helyreállítása. Ez egy végtelenül komplex folyamat. Én abban nem vagyok meggyőződve, hogy a jelenleg regnáló kormányzat erre képes, hajlandó, még ha nyernek, akkor sem. A kormányváltó erők pedig meggyőződésem szerint ezt meg szeretnék csinálni. Vannak is erre kezdeményezések, hogy lesz a lehetőség erre, hát ezt április 6-án után meg tudjuk.
Csákó Mihály szólna hozzá, szociológus kollégám.
Itt szólni csak, mert a jelenlévők között is többen vannak, akik részt vettek abban a munkában, amelynek eredményeképpen született valamiféle dokumentum az oktatás megújításáról, az Agora nevű kezdeményezésre utalok itt, amelyben nagyon sokféle pártállású, meg gondolkodású Na jó, hát ez az a dokumentum, amit itt most látunk, az Zabóra oktatáspolitikai alapvetései, ami egy több mint egy éves együtt gondolkodás eredményeképpen jött létre, amit nem tartunk tökéletesnek, de ez saját erőből a pedagógusok saját idejük, energiájuk rászánásával hozták össze, egymással hevesen vitatkozva nagyon sokszor, 12 szekcióban, 12 fejezetben, és ezt én most nem mint eredményt szeretném felmutatni egyszerűen, hanem azt szeretném felmutatni, hogy ez egy törekvés dokumentuma, hogy azért van valami. Nem egészen nulla az a szint, ahol visszaszorultak a pedagógusok, ez az egyik. A másik meg azt akartam csak mondani, hogy azt hiszem, hogy a jelenlévők valamennyien átérték velem együtt azokat az időket, amelyeknek a során megtapasztalhattuk, hogy a 80-as években kevés pedagógus megmondás volt, hogy egyáltalán így fogalmazza, ez egy nagyon enyhe megfogalmazás. A 90-es években meg sokkal több. Még a 2000-es években is voltak pedagógus megmozdulások, és 2010-ben is voltak. Tehát vannak olyan változások, amikor a pedagógusok aktívabbak, összefognak, és jobban megnyilvánulnak, és aztán amikor nehezebb helyzet van, mint amilyen most például van, akkor kénytelenek más feltételeket alkalmazkodni, és kevesebben vállalják a nyílt utcán történő konfrontációt, vagy más ilyeneket. Ez eléggé természetes, de ezért én nem vagyok annyira pesztimista abban a tekintetben, hogy nem lehet később, nem lehet erősebb és erősebben megnyilvánuló a szolidaritás a pedagógusokkal. Köszönöm szépen!
Annyit egy tárgyi tévedés, ne haragudj kolléga, volt átfogó oktatási reform, ez a mostani, ez egy átfogó oktatási ellenreform, megengedem, hogy oktatási ellenforradalom, azt hiszem forradalom elméletet régen tanultunk, én még tucocot tanultam, talán ráillik, bár nem egészen, mert ugye a régi még tudott volna. Ez az átfogó oktatási reform, ugye Báthori Zoltán nevezte ezt maratoni reformnak, bármilyen furcsa, politikai rendszeren áthúzódó az 1985-ös oktatási törvénye indult, és az 1993-as közoktatási törvény ezt megkoronázta. Két fontos eleme, abszolút társadalmi és politikai konszenzus mellett, Dobos Krisztina, Beke Kata, Szöllős Istvánné, Gazsó Ferenc, tisztesség-nesség szóval Hoffmann Rózsa állt ki mellette, és még sorolhatnám a tantestületi szobákban érzett támogatottságát is. Miről volt szó? Önkormányzati iskola fenntartás, azon az elven, hogy a helyi közösség ott képes párbeszédben befolyásolni a tanulási folyamatokat, az iskolát, a települési önkormányzatok még a legkivéreztetettebb állapotukban is képesek voltak hozzátenni az egyre fogyó normatív támogatáshoz. A másik elem a pedagógusok szakmai autonómiája, az a nemzeti alaptanterv, amelyik legalább 6 éven át készült, nem egy éjszaka valamelyik Manrézában, valamelyik Zárdában. Nem, ezt a mostani NATO-t nem tudjuk, hogy hol készült, és nem tudjuk, hogy ki csinálta. A 95-ös nemzeti alaptanterv teljes szerzői gárdája olvasható a megjelent kiadvány impresszum oldalán, amiből az autonóm nevelő testületek helyi tanterveket készíthettek a saját erejük és a saját intézmény használói szükségleteinek felmérése alapján, miha nem átfogó oktatási reform. A harmadik elem, amiről Júli beszélt a legerőteljesebben, ez 1989-es New York-i egyezményének szellemében átalakított, tehát a gyermeki jogokról szóló egyezmény, a diák jogok maradéktalan érvényesítése az iskola világában. Azok a szakpolitikusok, akik alternatív közoktatási törvénytervezetet készítettek, és az a reklám helye 31-én 16 órakor a AKG-ban fognak bemutatni, ennek a három alapelvnek a helyreállítás alapján készítettek olyan új közoktatási törvény, amely egy 51%-os többség esetén is végrehajtható, mert kétharmados törvényekben nem ütközik, hogy ehhez mekkora konszenzus kellett, mekkora kompromisszumkészség azoknak a kollégáknak a részéről, akik ebben a munkában részt vettek, néhányan ott voltunk, vannak történeteink. Sikerült.
Köszönöm szépen. Most jár le ez az egy óra, amiről előzőleg szóltam. Nem tudom, hogy van-e még olyan kérdés, amit most feltennének, vagy pedig utána a résztvevőinkkel szeretnének beszélni. Jó. Akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt és a kérdéseket.
Az elmúlt bő egy órában felvételről közvetítést adtunk az Oktatói Hálózat, a Hálózat a Tanszabadságért és a Hivatlanul csoport sajtótájékoztatójáról. A felvételt Csillag Ádám készítette.